Kedves hallgatóm! Tovább folytatjuk Lukács evangéliumának tanulmányozását. Máté evangélista úgy mutatja be az Úr Jézust, mint Mesiást, királyt és szabadítót. Márk úgy mutatja be Krisztust, mint hatalmas hódítót és a világ urát. János úgy mutatja be Krisztust, mint Isten fiát. Lukács a tökéletes isteni fiút mutatja be, mint a mi nagy főpapunkat, aki találkozott nyomorúságunk érzetével, és képes segíteni, irgalmat gyakorolni, és szeretni minket. Lukács a saját honfitársainak írt, mint ahogy Máté is az övéinek írt. Lukács a görög elméknek és az intellektuális közösségnek írta művét. A Krisztus előtti 4. században a görögök a történelem horizontjára a legragyogóbb és legsziporkázóbb bemutatását festették az emberi géniusznak, amit a világ valaha látott. Az egykori perikleszi korszak, Periklész kora és Athén intellektuális és anyagi fölemelkedésének a korszaka volt. A görögök igyekeztek elérni a tökéletes emberséget, és fejlesztették a tökéletes embert. Ez az emberi tökéletességre való törekvés található a fizikai világban ilyen munkákban, mint fejdiász szobraiban, valamint a szellemi világban. Igyekeztek megvalósítani a szép és a gondolkodó embert. Platón, Arisztotelész, Homérosz, Aiszkhülosz, Szofoklész, Euripidész, Arisztofánész és Thükidídész irodalmi művei tökéletes emberre mutatnak, és igyekeznek elérni az univerzális embert. A görögök az emberhez hasonlóvá tették isteneiket. Valójában az istenek csak az ember kivetítődései voltak. Apolló, Vénusz, Athéna és Diana fenséges szobrai nem csúnya bemutatások, mintha a távol-kelet pogányságától származtak volna. Ezek istenített emberek nemes vonásokkal és mély szenvedélyekkel. Más görög istenek voltak még a következők. Pán, Cupido, Bacchus, a bor és dőzsölés istene és Afrodité. Nem minden istenük volt kegyes, egyesek közülük bosszúálló fúriák voltak, mert az emberiséget mutatták be. Nagy Sándor szétszórta ezt a lélegzet elállító kultúrát, nyelvet és filozófiát a meghódított országokban. A görög nyelv lett az egyetemes világnyelv. Az egyiptomi Alexandriában lefordították az Ószövetséget görög nyelvre. Azt a fordítást Septuagintának nevezzük. Az az egyik legjobb fordítása az Ószövetségnek, amivel rendelkezünk. Az Új Szövetséget görögül írták. A görög nyelv szolgáltatta az evangélium kifejezésének és közvetítésének az eszközét az egész emberiségnek. Az lett a legfinomabb nyelv, hogy kifejezzen egy tényt, vagy közvetítsen egy gondolatot. Még ha a görög kultúra, nyelv és filozófia is volt a legjobban kifejlesztett, a görögök sem tudták tökéletessé tenni az embert. A görögök sem találtak rá az utópiára. Soha sem érkeztek meg az elíziumi mezőkre, és elveszítették szemük elől a lelki világot. Ez a világ lett az otthonuk, játszóterük, tantermük, munkahelyük és temetőjük. Dr. F. W. Robertson mondta a görögökről. A görögök minél inkább ragaszkodtak ehhez a világhoz, annál homályosabbá lett nekik a láthatatlan világ. Ez az oka annak, hogy a görögök képet alkottak az ismeretlen Istennek, és amikor Pál prédikálta nekik az evangéliumot, akkor éppen ennél kezdte. A kulturált aténiek szkeptikusok voltak, és Pált csácsogónak nevezték, kicsúfolták, amikor át akarta nekik adni az igazságot. Pál kinyilvánította, hogy az evangélium bolondság a görögöknek, de írt a görögök értelmének is. Megmondta nekik, hogy a múlt időkben ők is pogányok voltak, nem volt reményük, és Isten nélkül éltek a világon. Ez a görögök képe. De Pál megmondta nekik azt is, hogy amikor eljött a megfelelő idő, akkor Isten elküldte fiát, aki asszonytól lett, a törvény alatt lett, és hogy Isten fia meghalt értük. Pál apostol járt Róma útjain egy egyetemes nyelvezettel, prédikálta az egyetemes evangéliumot a tökéletes emberről, aki meghalt a világ népeiért. Izrael vallása csak farizeust tudott létrehozni. Róma hatalma csak Cézárt tudott teremteni. A görög filozófia csak világra törő óriást tudott alkotni, mint amilyen például Nagy Sándor volt, aki csecsemőként élt a szívében. Ennek a görög elmének írt Lukács. Bemutatta Jézus Krisztust, mint tökéletes embert, mint egyetemes embert, azt a szemét, akit a görögök kerestek. Jól lehet, Lukács evangéliuma egyike a szinoptikus evangéliumoknak, sok olyan vonást tartalmaz, amit mellőz Máté és Márk. Lukács karácsonyi énekeket ad át a világnak. Lukács írja le a leghosszabban az evangéliumok között Jézus szűztől való születését. Az első két fejezetben írja le ezt a csodát. Világos és őszinte nyilatkozatban adja vissza a szűztől való születést. Dr. Lukástól kezdve a mai tudósokig elfogadják a szűztől való születést, és ez keresztül húzza az álteológusok okoskodását, mely szerint a szűztől való születés biológiai lehetetlenség. Lukács 20 csodát ír le, amelyek közül 6 nincs följegyezve más evangéliumban. 23 példázatról is közlés van nála, és ezek közül 18-at nem találunk máshol. A tékozló fiú és az irgalmas samaritánus példázata különös jellemzője a 3. evangéliumnak. Lukács nagyon emberi beszámolót ad a feltámadt Úr Emmausi utazásáról. Ez bizonyítja, hogy Jézus feltámadása után is ember maradt. Lukács bemutatja, hogy a feltámadás nem lélekben, hanem testben történt. Jézus úgy támadt fel, mint lelki test, ahogy az első korintusi levél 15. részének 44. versében olvassuk, elvettetett érzéki test, feltámasztatott lelki test. Ezt az evangéliumot határozott emberi együttérzés hatja át, ami bemutatja Jézus valódi emberi természetét és az első századbeli orvos kitárulkozó szívének együttérzését, aki első kézből ismerte az emberi szenvedést. Lukács több orvosi kifejezést alkalmaz, mint Hippokrátész, az orvostudomány atya. Lukács az első fejezetben bevezetőt ad egész evangéliumához, leírja Keresztelő János és Jézus Krisztus születését, az Erzsébetnek és Máriának Krisztussal kapcsolatban adott proféciákat, János születését és körülmetélését, valamint Zakariás proféciáját. Történelmileg Lukács korábban kezdi evangéliumát, mint a többi szinoptikus evangélium. A menny már több mint 400 év óta néma volt, amikor Gábriel angyal áttörte a kék eget, és megjelent az imádkozás aranyoltáránál, hogy bejelentse Keresztelő János születését. Lukács leírja János és Jézus születésének hátterét. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Lukács evangéliuma, első rész, első verstől a negyedik versig. Két szó emelkedik ki ebben az ige szakaszban, és ezt a két szót nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Az egyik szó a szemtanúi, görögül autoptáj, ami azt jelenti, hogy saját maga látja. Ez orvosi kifejezés, ami jelenti a boncolást. Valójában dr. Lukács azt akarja elmondani, hogy mi szemtanúk vagyunk, akik boncolást végeztünk, és én azt írom meg nektek, amit találtunk. A másik fontos szó, amit Lukács használ, a szolgái, görögül hyperatai, és azt jelenti, hogy a csónak első evezősei. A kórházban segédorvos vagy orvostanhallgató. Lukács elmondja, hogy mindnyájan csak orvostanhallgatók a nagy orvos vezetése alatt. Azt akarja közölni, hogy mint orvos és tudós, boncolást végzett azok jelentése között, akik szemtanúk voltak. E fejezet első négy verse csodálatos bekezdést formál. Lukács azért írta evangéliumát, hogy az embereknek bizonyosságot és meggyőződést adjon az Úr Jézus Krisztusról. Barátom, milyen erős a te bizonyosságod? Tudod, hogy Isten gyermeke vagy a Jézus Krisztusban való hit által? Tudod, hogy a Biblia Isten igéje? Sajnálom azt az embert, aki nem bizonyos ezek felől. Talán valaki ide-oda ingadozik és így szól. Nem vagyok meggyőződve az üdvösségemről, sem a Bibliáról. Feltételezem, hogy nincs elég hitem. Akinek nincs elég hite, az bajban van. A baj talán az, hogy még nem ismer eleget. Láthatjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Római levél, 10. rész, 17. vers. Ha igazán ismered Isten igéjét, akkor hiszel benne. Akik nem ismerik a Bibliát, azok bajban vannak. A baj nem a Biblia és nem az Úr Jézus Krisztus miatt van, hanem mi miattunk. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Lukács evangéliuma, első rész, 5. vers. Isten megszakította a 400 éves hallgatást. Kronológiailag Lukács kezdi az új szövetséget. Visszamegy Keresztelő János születéséhez, ahhoz a ponthoz, amint Gábriel angyal megjelent János apjának, amint szolgált a templomban. János édesapja Zakariás, édesanyja Erzsébet volt. A Zakariás név azt jelenti, hogy Isten megemlékezik. Az Erzsébet azt jelenti, hogy az ő esküje. Együttesen azt jelenti a nevük, hogy Isten megemlékezik esküjéről. Mikor tett ilyen esküt Isten? A 89. Zsoltár 34. versétől a 37. verséig föl van jegyezve Isten esküje. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz neki utódja, trónja előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold. A fellegek közt lakó igaz tanú, Szela. Isten megesküdött Dávidnak, hogy egyik leszármazottjának örökké való uralma lesz. Krisztus ez a leszármazott. Isten emlékezik esküjére. Isten kész betörni az emberi történelembe a 400 éves hallgatás után. Figyeld meg, hogy a Szentírás elmondja, hogy mind Zakariás, mind Erzsébet igaz volt, vagyis rendben voltak Istennel. Miként alakult ki ez a kapcsolatuk? Elismerték, hogy bűnösök, és Isten elé vitték a szükséges áldozatokat. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Lukács evangéliuma, első rész, 6. vers. Az üdvösség útján jártak. Amikor bűnt követtek el vagy tévedtek, Isten elé járultak áldozatukkal. Volt azonban egy nagy tragédia az életükben, ugyanis nem volt gyermekük. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Lukács evangéliuma, első rész, 7. vers. Itt van egy gyermektelen házas pár. A gyermektelenség szégyen volt egy héber asszonynak. Erzsébetnek nem voltak gyermekei. Zakariás a lévi törzséhez tartozott, és a templomban szolgált. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltál mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. Lukács evangéliuma, első rész, 8. verstől a 12. versig. Zakariás az aranyoltárnál szolgált, az imádság helyénél. Ez volt az esti áldozat bemutatás ideje, és az Isten tiszteletnek ennél a pontjánál helyezte el a füstölőszert az oltáron. Hirtelen angyal jelent meg neki. Ha mi angyalt látnánk, mit tennénk? Bizonyára ugyanazt, mint Zakariás. Nagyon megrettennénk, és félelem szállna ránk. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás! Meghallgatásra találta te könyörgésed. Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Lukács evangéliuma, első rész, 13. vers. Zakariás fiúért imádkozott. Erzsébet fiúért imádkozott. Azt hiszem, sokan azért imádkoznak, hogy bárcsak fiúk születne. Honnan tudom, hogy fiúért imádkoztak? Onnan, hogy az angyal ezt mondta: meghallgatásra találta te könyörgésed. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Lukács evangéliuma, első rész, 14. és 15. vers. Erzsébet és Zakariás fia názír volt. A názírok megfogadták, hogy nem isznak bort, sem más részegítő italt. A názír a Szentlélekben és Istenben találta meg örömét. Pál ezért írta az Efézusi levél 5. részének 18. versében: ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Örömünket Istenben kell megtalálnunk, és nem az üvegben. Manapság sok ember a mámorban találja örömét. Vannak keresztények is, akik így bukdácsolják végig az életüket. Fel kell ismernünk, hogy Isten szent lelke erőt ad nekünk arra, hogy vállaljuk az életet. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Lukács evangéliuma, első rész, 16. és 17. vers. Imádkozzunk! Istenem, hálát adok neked az ige tanításáért. Köszönöm, hogy kezdettől fogva mindenben benne van a te akaratod és vezetésed, hogy az üdvösség elérkezzék hozzánk, és ehhez útkészítőt adtál Keresztelő János személyében. Add, hogy én is akaratod útján igyekezzem járni egész életemben. Ámen.